Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gyurcsány Ferenc, volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Miniszterelnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Európai parlamenti választáson ön lesz megint a listavezető?
Nem tudom.
Mikor dől el? Mitől függ?
Hát nem mondhatnám, hogy nagy hagyománya van ennek a döntésnek, mert eddig egyszer indult a Demokratikus Koalíció az európai parlamenti választásokon. Ugye ez mindig májusban van, akkor ezt a január végi elnökségülésünk döntötte el együtt a választás politikai tartalmi stratégiájával. Ha csak valami fura dolog közben nem jön, ki tudja, hogy micsoda, akkor minden bizonyan ez január végén tárgyalja az elnökség. Akkor ez döntés a választás kampányáról is, és a listáról is.
Mi szól ellene, és mi szól mellette, hogy ön legyen a listavezető? A DK az a Gyurcsány párt, így tudja mindenki.
Hát vagy legalábbis fújkolják ezt rendesen, én ezt látom.
De nem így van?
Ez az én politikai meggyőződésem, ízlésem nyilván érdemben befolyásolja a DK álláspontját. Azért ebben meglehetősen sok remek önálló ember van, aki érdemben alakítja mi álláspontunkat. Én nem fogok kimenni Brüsszelbe, illetve Strasbourgba. 4-5 évvel ezelőtt is világos volt, hogy én csak jelképezem ezt a politikát. Ma azt gondolom, hogy ezt nagyjából tudja az ország, megtanulták, hogy ez egy másik párt, ez egy új párt, tehát erre a gesztusra nincsen szükség. Azt látom, hogy a mai két képviselő az ambícionálja, hogy folytassa tovább a munkáját, és azt is látom, hogy vannak más ambíciók is. De nálunk ez meglehetősen nyugodtan, csendben, kultúráltan megy. Az a fajta belső vetélkedés, amilyenkor nem csak hogy természetes, hanem egészséges is, majd döntés előtt pár héttel fog kinyílni. Addig erről nem is nagyon beszélgetnek a párton belül sem.
Mondta az előzőn is, hogy nyilvánvalóan nem fog kimenni Brüsszelbe dolgozni. De egyébként mi szól az ellen, hogy valaki Brüsszelbe dolgozzon? A magyar politika egy jelentős része is Brüsszelben zajlik.
Így van, ezzel egyetértek, tehát őnek ebben igaza van. Nézze, én ennek a pártnak az elnökeként, hát mondjam úgy, hogy rendkívül aktívan részt veszek a pártom életének szervezésében, irányításában, járva az országot. Azt gondolom, hogy Brüsszel ahhoz messze van, hogy a pártelnök onnan irányítsa a pártját.
Önállóan indulnak az európai parlamenti választáson?
Igen.
Van más lehetőség is? Vagy ez annyira természetes, hogy önállóan kell menni, hogy nem is nagyon lehet ezen morfondírozni?
Nézd, hát van tartalmi ok is, van, hogy mondjam, választás technikai ok is. A tartalmi ok bennünket azért leginkább úgy ismernek, ha másért nem, az Európai Egyesült Államok víziójától kiindulva, hogy talán leginkább Európa mellett elkötelezett párt vagyunk. Jó néhány ügyben viszonylag karakteresen mondunk mást az ellenzéki pártokhoz képest is. Lásd, Sargentini jelentés ügyében nem volt minimális hezitálás sem, hogy mit kell csinálni és mit nem. Meg lehet és meg érdemes mutatni önállóan ezt a fajta európai karaktert, és erre az önálló indulás több lehetőséget ad. Másrészt meg ez egy nagyon szimpla arányos választás. Tehát nincsen benne olyan többségi elem, mint a magyar választási rendszerben, ami arra ösztökélni a pártokat, hogy közösen induljanak.
Nagyon más a mostani politikai helyzet meglátása szerint, mint az előző európai parlamenti választások idején volt, amikor alig maradtak el a Magyar Szocialista Pártra leadott szavazatoktól, és 2-2 mandátumuk lett.
Igen. Részint nem vagyunk olyan közel a hazai választásokhoz, mint akkor. Ott másfél hónap választott el a két választást egymástól. A magyar választások hangulata nagyon intenzíven jelen volt még az európai parlamenti választásokon. Másrészt pedig azt hiszem, hogy talán először az Európai Unió életében és az európai parlamenti választások életében itt nagyon világos, nem belpolitika, nem európai politikai alternatívák fognak egymással szemben állni. Egyik oldalról vannak azok a politikusok benne, a magyar miniszterelnök, akik menekült válságot fogják ebben a kérdésben hangsúlyozni, szerintem igaztalanul, és kétségtelen van az a politikai tábor, magunkat ehhez sorolom, amelyik tábor Európa jövőjéről, egy erősebb, egységesebb Európáról fognak beszélni, ahhoz kérnek majd támogatást. Ez a két mondani faló fog összecsapni, most nagyon karakteresen, tehát Európáról, nem pedig Magyarországról lesz szó.
Európai Egyesült Államok és migránsválság lesznek ön szerint a kampányok középpontjában?
A lényeget tekintve igen, nyilván egy csomó apró részletkérdéssel, vagy fontos kérdéssel kiegészítve.
Igen, de ezek nem egymásnak felelgető állítások, ezek másról beszélnek.
Igen, mert hogy nincsen egyébként migráns válság. Európa megoldotta ezt a problémát, hála Istennek. Ma kevesebb menekült érkezik Európába, bármelyik határszakaszt nézzük, mint az úgynevezett normálisnak tekintett 2011-es, 12-es, 13-as időszakban. Vannak politikusok, akiknek ez a politikai krédója, Magyarországon is, hogy ezt tekintsék fő kérdésnek, ez egy hazug kérdésfelvetés, mert nem ettől küzd Európa, hanem egy sor kihívástól, a Brexit-től példának okáért, egészen mondjuk az Oroszország kezelésének problémájáig, hát egy velünk határos ország, Ukrajna destabilizálása forog itt azért kockán. Hogyan megyünk egy sokkal egységesebb költségvetés, adópolitika, szociális Európa felé? Szerintem is az a fő kérdés. Nekünk erről is kell beszélni.
Ha megoldódott a probléma, akkor miért van az, hogy még mindig például Németországban is belpolitikai válságot tud csinálni, ha egy biztonsági vezető a kormány álláspontjával ellentéteset nyilatkozik egy lapnak?
Mert megépült ez a fajta félelem, és vannak nagyon jelentős politikai erők, akik ennek, vagy amelyek ennek a félelemnek a fenntartásában érdekeltek, és erre képesek is. Így van ez Németországban, de így van ez Franciaországban, így van Olaszországban, és nálunk is. Hogyha egy pillanatra magánemberként viselkedünk, ön is, a hallgatók is, én is, azért mégiscsak azt látjuk, hogy Magyarországon ma átlagosan egy embert nem éri el az illegálisan belépni akaró embereknek a száma, ez pedig egy, hogy mondjam, egy közepesen gyengén dolgozó kormánynak sem lehet kihívás. Azt végképp nem lehet mondani, ez a nemzet nagy problémája. A nemzet nagy, ennél sokkal nagyobb problémái vannak a nemzetnek. Hát, mit tudom, példának okáért, ami történik oktatásban, egészségügyben, hiányzik több mint 1000 tanár, és nem folytatom a sort, ezek súlyos dilemmák. A menekült válság nem, de a hangulatot fel lehet tartani sokáig.
Nem is a jelen lévő veszélyről, hanem egy fenyegető veszélyről szoktak beszélni, amit egyszer a magyar ellenzék egy jelentős része már rosszul ítélt meg. A kormány meg jól, mert azt mondta, hogy jönni fognak, és tényleg jöttek 2015-ben.
Én nem látok közvetlenül bennünket fenyegető ilyenfajta veszélyeket, amik meg vannak, és amiről meg egyébként sokan beszélnek, hogy ha egyszer elindul Afrika népe, hát akkor fel kell kötnöd a drágot, de ha ahhoz, hogy ne induljon el Afrika népe, ahhoz egy sokkal erősebb Európa kellene, olyan, amely például a globális felmelegedés ellen erősebben fel tudja venni a küzdelmet, nyilván más nemzetekkel közösen, azt nem Magyarország fogja megoldani annak a kontinensnek a fenyegető problémáit, hanem sokkal erősebb Európa együttműködés. Ha így van, akkor valóban kell közös határvédelem, amit támogatott a magyar miniszterelnök nagyon sokáig, most, hogy hirtelen itt van a megoldás kapjában, most meg ellene fordul. Ez számomra azt bizonyítja, hogy itt egy meglehetősen szimpla, bár kétségtelen működő, de hazug hangulatkeltés zajlik.
Látják-e már most valamennyire pontosan, hogy a DK európai parlamenti kampányának középpontjában mi lesz? Az Egyesült Európa, Európai Egyesült Államok, az egy nehezen elmagyarázható, bonyolult dolog.
Igen, feltéve, hogyha nem teszük hozzá, ebből mi következik? Nézze, a legtöbb magyarnak az európaiság azon túl, hogy sok szabadságot is jelent, persze például a mozgás szabadságát, hát leginkább azt jelenteni, hogy a magyar életszínvonal és életkörülmények közeledjenek Európához. Európa sok mindenben elő van, szociális kérdésekben. Legyenek például olyan közös döntéseink, hogy minden országban a bérek milyen módon viszonyuljanak a megélhetési minimumhoz. Nyilván más ez a minimum Németországban, meg nálunk. Nem azt mondja, egyfajta minimálbérnek kell lenni, de hogy ez egy követelmény legyen, ezekről Európában beszélni és közelebb hozni az osztrák minőséget a magyarhoz, ez én szerintem rendben van. Hogy azt mondja, hogy kérem szépen, neked van társadalombiztosításod sok helyen, van vagy olyan típusú biztosítás, illetve az egészségügyben, akkor minőséget kell, hogy garantálj, és hogyha nem garantálod ezt a minőséget, akkor államként jót kell, hogy álljál. Hasamra ütök, hogyha ön egy hasi ultrahangvizsgatot nem tud megkapni az állami intézményrendszerben egy héten belül, akkor ön elmehet magánpraxisba, megcsináltathatja és kifizettetheti az állammal. Ilyen típusú bennünket védő, ránk vigyázó Európára van szükség, mert akkor lesz egyesült Európa, hogyha ez a fajta életminőség Spanyolországtól Magyarországig biztosított mindenki számára.
El tudják azt valahogy magyarázni az embereknek, hogy Európa hogy tudja garantálni a tagállamokban ezt a fajta szolgáltatást, ezt a fajta átjárhatóságot? Ennél kisebb dolgokra sem képes az Európai Unió.
Ó, és szerintem meg igen, sokkal nagyobbakra is képes. Nézd, hát közös szabályokat kell hozni. Önök itt a rádióban, gondolom, hogy vannak különböző műsorok és szerkesztők, és megállapodnak bizonyos szabályokban, sztenderdekben, hogy betartjuk. És azt ki is kényszerítik. Ha más nem gondolom, a rádióvezetése kikényszeríti. Megállapodik Európa bizonyos fajta szabályokban, és azt kikényszeríti azok után, hogy persze ezek a belső jognak a részeivé kell, hogy váljanak. Én az európai létezést egyik legnagyobb történelmi vívmánynak látom. Nézze, ha másért nem, mert béke van. A napokban emlékeztek meg az első világháború befejezésének 100. évfordulójáról. Az önkorosztály meg az enyém erre nyilván nem emlékszik. De béke van! És ezt a békét be kellene élhetően rendezni. Ebben én szerintem az a jó dolog, ha közösen döntenek osztrákok, németek, olaszok, meg a magyarok, hogy milyen lesz az élet a mi országainkban.
Erről a felzárkózástól, a bérfelzárkózástól, az előző európai parlamenti választáson is beszélt a DK, meg más ellenzéki pártok is. Az európai parlamenti képviselők tudtak valamit előre mozdítani ebben az ügyben, például a két DK-s képviselő?
Amikor 28 tagország ül egy asztal körül, azért azok nem szoktak nagyon gyors döntések lenni, a dolog természetéből fakadva. Arról az európai pénzügyi rendszerről, amelynek most már sok része megvan, például közös európai pénzügyi felügyelet, én kezdtem először beszélni 2008-ban. Akkor kisebbségben voltam vele, hozzáteszem. Mára megvan. Mára megvan. A közös szociális sztenderdekről most már vannak állásfoglalások, végtelenül intenzív együttműködés zajlik az európai szakszervezetekkel. Errefele megyünk. Nyugat-Németország és egyébként a jobb-közép kormány, a Merkel kormány irányításával, amit soha nem gondoltunk volna, bevezette Németországban a minimálbért. Ezek mögött mind ott van ez a fajta közös európai hatás.
Határon túli magyarok szavazati jogában, európai parlamenti választáson mi a probléma? A kormány egy európai tanácsi irányelvre hivatkozva vezeti be.
Hát azt hiszem, hogy ne menjünk bele ennek az irányelvnek a részleteibe. Amit a kormány javasol, az két ponton is szöges ellentétben áll az irányelvben rögzítettekkel. De pokoli egyszerű ám azért a dolog. Ugyanazt az elvet vagyunk ebben, mint a magyar választásokon. Azok döntsenek, azok vegyenek részt egy döntésben, akiknek a döntése később majd önmagukra is kötelező lesz. Természetesen a Vajdaságban élnek magyarok, mert az a magyar, aki annak vallja magát. De az Európai Uniónak nem a tagjai. Hogy az Európai Unióban milyen döntés születik, ahhoz nekik azért nem szabad erről szavazóként véleményt mondani, mert végül ez a döntés ő rájuk nem fog hatni. Akkor ők nem tagjai ennek a klubnak.
Ha kettős állampolgárok? Ha magyar, állampolgárok is?
Mitől hatna? Nem, az Európai Unió életén élnek.
De élhetnek ott is, mindkettős állampolgárok,
bármikor. Hogyha, természetesen, tehát a lakhely határozza meg a szavazást, mint olyan egyébként, az is teljesen természetes, hogyha egy brit munkavállaló itt dolgozik Budapesten egy ideje, akkor vegyen részt a Budapest önkormányzati választásokon, mert befolyásolja az életét, hogy kik vezetik Budapestet. Ha egy kettős állampolgárság átköltözik a határ innenső oldalára is egy Európai Uniós országban él, bárhol, Európai Uniós polgárként, akkor vegyen részt a választáson, természetesen. Ez a normális.
Abból az érvelésből sem most semmit, hogy a részvételi arányt valamelyest lehetne ezzel növelni, ami az előzőn is 28,9% volt, tehát nem valami fényes.
A határon túl élő magyaroknak a részvételi kedve nagyon alacsony.
A miénk is az.
Hát akkor még a miénknél is alacsonyabb, a miénknek talán a felét, harmadát éri el, és ugye ez azokra a polgárokra vonatkozik, akik nem Európai Uniós tagországban élnek. Itt két közösség jön igazából szóba, a délvidék és Ukrajna. Ukrajnában látja, hogy micsoda őrült, lassan a diplomáciai szakításig elmenő vita van, éppen kettős állampolgárság ügyében. Hát ne fogadjunk nagy tétben, hogy ott nem nagyon fognak élni ezzel a joggal, ha lesz ilyen jog egyáltalán, mert félni fognak azok az eljárásoktól és az abból következő atrocitásokkal az ott élők. A délvidéken 100-150 ezer magyar állampolgár él. Azt hiszem, hogy nagyjából igazat mondok, azt mondom, hogy jó esetben 30-40 ezer ember fog részt venni egy ilyen szavazáson. Tehát itt ez nem gyakorlati kérdés, mert nem fogja megváltoztatni a végeredményt, hanem elvi kérdés a DK számára, szerintem helyesen.
Hogyan fogja a DK magát megkülönböztetni más ellenzéki pártoktól? Mert ebben az ügyben nyilvánvalóan nem csak a kormánnyal kell versenyeznie az európai parlamenti választáson.
Én, ezekben a kérdésekben meglehetősen egyszerű alapállás foglalok el. Azt kell mondanom, amit mi hiszünk, és nem azért, hogy megkülönböztessem magamat ettől vagy ott. Tehát nem fogom keresni, mesterségesen, hogy mi különböztet engem meg, mondjuk, a Párbeszédtől, vagy a Jobbiktól. Miközben persze a Jobbiktól nagyon könnyű az ember megkülönböztetni magát. Látjuk, hogy hogyan viselkedtek Sargentini jelentésügyben. Láttuk, hogy az LMP hogyan viselkedett Sargentini jelentésügyben. Tehát itt azért van érdemi különbség az Európa politikában. A szocialista párt mindig kicsikét óvatoskodó volt. Példának okája, egy konkrét pontot mondjak önnek, a úgynevezett hetes cikkely alkalmazása tekintetében. Talán ön biztosan tudja, a hallgatók, a hetes cikkely teremti meg az európai tanács számára azt a lehetőséget, hogy egy tagországnak valamilyen jogát korlátozza. A szocialista párt ennek igénylésétől, követelésétől hát legtöbbször tartózkodott, vagy tartózkodik, mert én szerintem helytelenül úgy fordítja le, hogy itt az országot büntetik. Nem, itt nagyon sok mindent lehet tenni. Mi például azt javasoljuk, hogy a Magyarország számára nyitva álló európai forrásokról való döntés az ilyen módon ne legyen a magyar kormányi ellenőrzés nélkül, mert látjuk, hogy saját oligarcháit hizlalja belőle, nem pedig az ország épül belőle. Ez is a hetes cikkéről szól.
Ilyen ezeket el fogják mondani majd a kampányban, vagy koncentrálnak az Európai Egyesült Államok gondolatára? Mert a választó nem mindig követi olyan figyelemmel a politikai aktorok tevékenységét, mint mondjuk nekünk muszáj.
Nézze, hogy mi az az egy mondat, amiben sűrűsödik a kampány a végén, azt majd nyilván eldöntik, akik ehhez nála lényegesen jobban értenek. Biztos, hogy ott fog szerepelni egy rátok vigyázó, erős Egyesült Európának a gondolata. De hát ezt utána ki kell bontani. Mit jelent el? És akkor persze jönnek szociális kérdések, egészségügyi kérdések, egy sor olyan kérdés, mint minden kampányban, hogyha 4-5-6 dolgot a választók nagyjából tudnak, hogy mit képviselünk, akkor azt gondolom, már igen jól tettük a dolgunkat.
A választások óta a DK kivételével minden ellenzéki pártban finoman szólva is tektonikus mozgások zajlanak le. Ez a DK-nak, mint a stabilitás szigetének jó, nem jó, vagy mindegy?
Nem. Én nem nagyon foglalkozom a többiekkel, bekelőnek valljam. Nem az én dolgom, meg nem is ismerem ki magamat, azt hiszem, a többi pártnak a belső világában. Nem gondolok mást a Orbánnal szemben álló demokratikus ellenzéki világról, mint amit évek óta mondok, hogy előbb-utóbb, ha nincsenek az egész országot megrázó változások, lehetnek, akkor ezeknek a pártoknak az útja úgyis egymás felé fog vezetni. Tehát nem kell kár örvendeni, mert előbb-utóbb osztozni fogunk egymás sorsában. Mi hihetetlen munkával egy meglehetősen erős, egységes pártot építettünk fel. anélkül, hogy különösebb erőfeszítés kellett volna tenni, hogy ezt a pártot ne rázza meg ez a választás, miközben nyilván volt bennünk csalódás. Nem is elsősorban a saját szereplésünkkel kapcsolatban, mert most őszintén, hogy 6%-a van egy pártnak, vagy 9, hát azért ez nem egy drámai változás, most politikai értelemben, nyilván jobb, ha 9, mint hogyha 6, de a kétharmad az megrázó volt. Szóval szinte bármiben merte volna fogadni, hogy nem lesz még egyszer kétharmad, és pokolan rossznak is gondolom ilyen kontroll nélkül ez a hatalom. Mi nagyon böcsülettel, tisztességgel szépen ezt a kampányt végigcsináltuk. 310 000 szavazónk van, ez azt mondja megbecsülendő dolog. Nem azért nem lett ebből nagy belső vita, mert nem tudom, valaki erőszakkal elfolytott ezt a vitát, hanem mert tisztességesen végig gondoltuk, hogy tehettünk-e volna többet a magunk képessége, teljesítmény alapján. Elszúrtunk-e valamit nagyon csúnyán? Hát nyilván voltak apró hibák, persze, biztosan. És azt láttuk, hogy viszont normális beszélgetésekben, hogy nyilván nem voltunk tökéletesek, de alapvetően, amit mi képviseltünk ebben a történetben, ami munkát beletettünk, az rendben volt. Hát ha ennyi támogatónk van, becsüljük meg őket, aztán dolgozzunk tovább.
Azt mondta, hogy csalódott, és a kétharmad ellen bármiben mert volna fogadni. Meg egyébként nyitnék egy zárójelet. Látja, hogy mit néztek el? Mit nem vettek észre?
Továbbra sem érzékeljük, hogy hogyan tudjuk megakadályozni azt, a pokolian erős kormánypárti, kormányzati propagandát, ami a vártnál sokkal nagyobb tömegben éri el a vidéken lakó, nehéz sorsú helyenként kevésbé iskolázott választókat. Hihetetlen hatékonyan működik ebben a világban a Fidesz politikája és propagandája. Mi pedig nem tudjuk, úgy látom, megoldani azt a feladványt, hogy hogy a csodába jutunk el ugyanezekhez a választókhoz, lényegében nyilvánosság nélkül. Ez egy megoldhatatlan feladatnak tűnik. Megoldhatatlan feladatnak tűnik. Ezt szoktam mondani, hogy az életem egy részét én egy kis faluban töltöm, hogyha lehet, hétvégén nagyon testközelben látom én ezt a világot. Nagyon erősek azok a hagyományok, hogy kire hallgat, milyen médiát figyel, mit néz. Mi nagyon boldogok vagyunk, hogy itt bennünk ez 100-150 000 ember hallgat, döntően pestiek, jobban képzettek, stb. De nem tudok eljutni a közmunka világából, a kultúra nélküliség világában élő sok 100 000 emberhez. Nem tudok.
Kizárja a lehetséges magyarázatok közül, hogy a valós élet meg a propaganda nem tér el annyira, hogy ez az embereket otthon helyben zavarja? Tehát lehet, hogy jobbnak érzik a sorsukat.
Hát ezt nem lát, kizárni persze, semmit nem tudok kizárni, mert ráadásul nem is kutató vagyok, hanem politikus. Egy napokban megjelent tanulmány, de csinálhatunk neki reklámot is, a Társadalmi Riport, a TÁR kiad ki két évente, talán éppen ma mutatták be, csak már jönnek a tanulmányok egymás után, azt mondja, hogy a magyar lakosság több mint egy harmada az európai lét alatti világban, egy perspektíva és kultúra hiányos világban él. Ezeknek az embereknek, miközben nagyon nehezen helyenként nyomorultul megy a sorsa, kétségtelen van valami nagyon fontos az életükben. Az a kis csipetnyi biztonság, ami megvan. Lehet, hogy csak 50 000-et kapok a közmunkáért, de azt kapom. Azt mondják, hogy itt akkor lesz pénz, ha kormánypárti marad mindenki, mert különben ezek nem fog jönni a pénz. Hát szavazzunk erre a nagyon picike biztonságra, ami megvan. Ahogy az egyik kutató mondja, hogy nem a Fideszre szavaz, hanem az államra szavaz, mert megtanult, hogy az államtól függ, és nem akarja bizonytalanságban tudni ezt a fajta állami létezést, ami egy kormányváltással jár. Ez egy teljesen új jelenség. Én magam sem voltam vele tisztában, azt hiszem nagyon sokáig. Ezek nem jól élő emberek, csak arra kevésre, amiük megvan, arra nagyon vigyáznak azzal, hogy nem mernek változáshoz hozzájárulni.
De az nem egy adottság, hogy az emberek általában az állandóra, és ebben az esetben az államra szavaznak, amennyiben az jól, vagy úgy, ahogy legalább ellátja a feladatát? Tehát az önnek, mint volt miniszterelnöknek, nyilván tudnia kell.
De az állandóságra, a biztonságra való törekvés az egy alap attitűd, persze. De joggal veti fel az ember, és különösen egy ellenzéki politikus. Ezek azok az emberek, akik az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogyha bevennek a legközelebbi közepes városbeli vérvételért, akkor minden korábbitól eltérően lehet, hogy azt mondják, hogy ma már nincsen több vérvétel, mert annak is megállapítottak egy limitet. Van ilyen történet. Láttam, hallottam, ott voltam. Mi azt hittük, hogy ez fontos lesz ezeknek az embereknek, hogy ezt meg lehet változtatni. De kiderült, hogy lehet, hogy ez nem annyira fontos neki, hogy kockáztassa ebben az erős függelmi viszonyban való életét, az államhoz való ilyenfajta kötődését, mert az az első számú. És utána jön csak minden.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Most itt a rádióban felvételről hallják.